Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastja. Én Katona Dani vagyok, vonal tornán pedig szokás szerint Páncsonyi Patrik.
Sziasztok!
Na hát lement a divisional kör, amit szokás ugye az év legjobb futball hétvégéjének is nevezni, apostrofálni. Talán ettől elmaradt ez a két nap, és főleg a szombati napunk, hogy láttad Patrik itt a mérkőzéseket összességében, és mit szólsz hozzá, hogy több meccset láttunk most ezen a két nap alatt, mint amennyit fogunk szeptemberig bezárólag.
Sajnos tényleg nem volt annyira élvezetes ez a hétvége, mint gondoltuk. Nem tudom, hogy itt most a nagy tét nyomta rá a bélyegét a csapatokra, vagy általánosságban kaptunk kicsit gyengébb mérkőzéseket, de néhány-néhány megvillanástól eltekintve nem volt szerintem annyira jó ez az egész. Láttunk kiemelkedő játékokat, és tényleg a legjobb csapatok vannak itt, viszont a meccsek nem hozták a várt színvonalat. Az pedig, hogy már csak három meccs van hátra, hát az elég nagy keserűséggel tölt el, mint ahogy minden évben.
De talán ez a három meccs tényleg mindennel felér majd, mert elég jó párosítások lesznek, főleg, hogyha Mahomes játszani tud ugye hétvégén. Erről majd nyilván beszélünk még, hogy mi a helyzet. De vágjunk is, akkor bele is haladjunk időrendben visszafelé. Tehát igazából a jobb meccsekkel kezdünk, és a talán gyengébbekkel folytatjuk, vagy fejezzük be az adást. Kezdjük a legendák csatájával, Buccaneers Saints 30-20. Hát nem zárult valami szépen Drew Brees karrierje, Tom Brady pedig a 14. konferencia döntőjét játszhatja majd vasárnap, ami egészen elképesztő.
Lehet, hogy szoros volt ez a találkozó, de én annyira ezt sem tudtam élvezni szerintem. Kimondottan gyenge színvonalú volt, főleg amit a két irányítótól láttunk, és lehet, hogy Breeze dobott itt három interceptiont, és volt sok gyenge játéka, és végül ők vesztettek, de szerintem Brady is tudása alatt teljesített, volt több interceptiont érő megmozdulása, és nem éreztem annyira a Buccaneersben sem egyáltalán az átütő erőt, igazából a Saints hibáig kellettek ahhoz, hogy pontokat tegyenek föl. Ha nem kapják meg azt a három iszonyúan rövid pályát, amiből ráadásul az egyik egy két yardos, akkor nem tudom, hogy ez a Bucks támadósor hány pontot tudott volna föltenni, de nyilván ugye arról szól ez a játék, hogy használjuk ki az ellenfél hibáit, meg hát a Buccaneers defense azért dicsérni kell, mert meg nagyon alaposan felkészültek itt a Saintsből, és meg tudták őket letni. Ugyanakkor a Saints oldaláról is meg kell dicsérni a védelmet, akik szintén nagyon-nagyon jól felkészültek, igazából tőlük ezt is vártuk, mert az alapszakaszban már láthattuk, hogy mire képesek, és szerintem a találkozó elején minden arra mutatott, hogy a Saints szép lassan el fog tudni oldalazni a Buccaneers-től. Jól kezdték a meccset, igaz, hogy nálunk is szükség volt igazából special team meg védelmi villanásokra ahhoz, hogy pontokat tegyenek föl, mert rövid pályát kaptak, úgyhogy nem tudom, lehet, hogy pont azért, mert attól a két embertől kaptuk a legrosszabb teljesítményt, akiktől a legjobban vártuk, de kimondottan nem élveztem ezt a találkozót sem.
Igen, érdekes volt, hogy nem az offenzekről szólt a mérkőzés, amit valamilyen szinten akár várni is lehetett, de azért azt nem gondoltam volna, hogy igazából egy-egy normális drive lesz a két csapatnak összesen az egész meccsen. A defense-ek tényleg rendkívül jól felvették a versenyt, és azt láttuk már a szezonban is, hogy ez a Saints defense, ez nagyon rossz matchup a Buccaneers offense-nek, de azt nem láttuk az alapszakaszban, hogy a Buccaneers defense tud változtatni, vagy tudja azt hozni, amit kell a Saints ellen, ellenben most Todd Bowles megfogadta mindenki tanácsát, vagy legalábbis rájött ő is, hogy változtatnia kell. felhúzta a védelmet, press coverage-et használt, elvették az időzítéses gyors passzokat Breeze-ékkel, és egyszerre megfojtották ezt a Saints offense-t, és tényleg 20-13 volt ugye a Saints-nek, és onnan tudott nyerni a Buccaneers, de tényleg, hogy mondtad, ez a Bucs offense sem nézett ki valami jól, és igazából tényleg csak a turnoverek döntötték el ezt a meccset, mert négyszer adta a labdát a Saints, abból 21 pontot szerzett a Buccaneers, ez pedig nyilván eldöntötte a meccset. Szerintem, hogyha itt nincsenek turnoverek, akkor ezt behúzza a Saints, pedig tényleg ők is elég gyenge játszottak összességében, legalábbis ugye offense oldalon.
Szerintem még csak az se kellett volna, hogy nincsenek turnoverek, hanem mondjuk a négyből kettőt kihúzunk. Igen. Ott volt a forduló pont, amikor a Saints offense szerintem a második fél időben egész jól beindult, 20-13-ra vezettek, majd egy egész pofás drive-ot vittek végig, amikor Jared Cook kezéből Winfield ugye kiütötte a labdát, ott megint egy viszonylag rövid pozíciót kapott a Buccaneers, és egyenlített, és így ahelyett, hogy mondjuk két labda birtoklás lett volna a különbség, már rögtön egál volt, rögtön kényelmetlenebb volt a helyzete a hazaiaknak, úgyhogy szerintem abszolút ez volt a fordulópont a meccsen. Én ott úgy éreztem egyébként, hogy Breeze is nagyjából ritmusba tud jönni, ez már a második, ugyanúgy, mint a Bears ellen, ugyanúgy a harmadik negyedben, a második teljes pályás jó támadó sorozatuk lett volna. Nyilván ugye nehéz halkról beszélni sportban, de nagyon hasonlított arra az egész, és szerintem, hogyha ott a TD-vel, vagy legalább field goal-lal fejezik be, akkor meg is nyerték volna a mérkőzést, és hiába változtatott itt a Buccaneers, a Saints játéka alapvetően valamennyire működött, Michael Thomas-t igen kivették, de ők short pozíciók nélkül is tudtak azért egy-egy pontot föltenni, red zone-ban már jobban besültek, ettől függetlenül onnantól teljesen széthullott a játék, és egyértelműen kijött, hogy a Buccaneers fejben, a Buccaneers az erősebb csapat.
Igen, és ha már ilyen ha feltételeknél tartunk, hogy a meccs elején, hogyha megadják Deontay Harris touchdownját, és azért az a sárgazászló szerintem elég véleményes volt, ugye itt visszaadott TD-re gondolok, akkor ugye ott full elhúzott volna a Saints, és nem tudom, hogy onnan vissza tudott volna jönni a Buccaneers, úgyhogy ez is egy fordulópont volt, illetve az, hogy ugye Deontay Harris megsérült, és nem tudom, ez mennyire játszott közre abban, hogy nem próbáltak több trükkös játékot offense oldalon, mert ugye az egy, amit megpróbáltak, az tökéletesen sikerült. Breeze nem tud 10 yardnál hosszabbat passzolni, úgyhogy bevitték a helyére Winston-t, és megcsinálták ugyanazt a játékot, amit múlt héten Trubisky-ék a Saints ellen, ami egyébként zseniálisan sikerült, és tényleg szuper volt. Azt nem értettem, hogy miért nem próbálkozott több ilyesmivel Sean Payton, mikor látta, hogy elúszni látszik a mérkőzés.
Ebben abszolút egyetértek veled, hogy hiányoztak a kreatív léhívások a Saints offense-be, és főleg akkor kellett volna ezeket elővenni, amikor nagyon szorossá vált a hurok, mert mondom, alapvetően szerintem, nem azt mondom, hogy lehengerlően, de a Saints játéka ott a harmadik negyedben működni látszott. Nyilván ott kaptak egy mentális sokkot, és ott kellett volna akkor Paytonnek közbeavatkoznia, amit nem tett meg. Nem tudom, hogy bejött volna egyébként még egy-két ilyen nagy trükkös játék, bazírozni azért mindig kockázatos, és feltétlenül nem lehetett volna arra fogadni, hogy ez összejön. Meg kellett volna próbálni, ez szerintem kétségtelen. És igen, azt is sajnálom, hogy Harris megsérült, mert két nagyon-nagyon jó visszahordása volt, meg ő amúgy is egészen jó kis elkapó lett itt az idei második felére. Úgyhogy igen, ez több ilyen kisebb momentumon ment el a Saints számára. Furcsa ez, mert a Buccaneers részéről semmilyen formában nem éreztem azt, hogy ők most meg tudnák ezt a találkozót, úgymond, saját magukra tudnák ezt a találkozót fordítani, a Saints hibáiból éltek, és ezt használták ki, amit még egyszer mondok, hogy persze a játék része tök jó, de hogy nem láttam bennük sem azt a főcsoportdöntős csapatot, akit talán szerettem volna.
Igen, egyértelmű, és tényleg szerintem leginkább az volt, hogy a Saints defense az egy nagyon rossz matchup séma szinten Bradyéknek, meg nyilván az sem segített, hogy Arians-ék visszaálltak erre a sokat futunk első kísérletre, taktikára, ami annyira nem működött, meg az volt nyilván Arians-nek is pár kérdőjeles döntése, a negyedik kísérletre is, még nyilván nem is őt kell hibáztatni itt a az egész offense-nek a hát kicsit impotens játéka miatt, már ez azért talán kicsit túlzás. Az egy érdekes kérdés ugye a túloldalról meg, hogy Taysom Hill nem tudta vállalni játékot, nem tudom ez is mennyire befolyásolta azt, hogy nem jöttek a kreatív játékok a Saints-től. Meg az is egy érdekes kérdés, lehet, hogy mondjuk James Winstonnal jobb esélye lett volna a Saints-nek megnyerni ezt a mérkőzést, ami nyilván hülyén hangzik, de elgondolkodható, vagy fel lehet vetni ezt a kérdést mindenképpen.
Fel lehet vetni, de szerintem egyébként nem. Tehát most láttuk, hogy Breeze mennyire gyengén játszott, főleg magához képest. Viszont nagyon régen láttuk játszani már, mint hogy így komoly ellenfél ellen ennyire tétmérkőzésen, meg amúgy is egyébként tudjuk, hogy mennyire inkonzisztens a játéka. Lehet, hogy lett volna pár hosszabb játék, ami ellen a Buccaneers mondjuk védtelenebb, mert nem erre készültek. Ugyanakkor ugyanígy benne lettek volna a hibák, lehet, hogy sokkal jobban magára húzza a pesztrást. Én nem vagyok azon a véleményen, hogy ezt Winstonnal megnyerte volna egyébként a Saints.
Szerintem nagyon több labda eladás nem lesz volna, ellenben lett volna több nagyobb játék, ami lehet, hogy előre viszi a Saints, mert én sem mondom, hogy biztos megtörtént volna, de ez a Saints offense így Breeze-zel borzasztó limitált volt, és az a baj, hogy ezt a védelmek is tudják, és rájöttek, hát most nem mindenki, de most Bolsz is észrevett, akkor fel kell jönni, és 10 ellen hosszabb játékokat nem is védekezzük le kis túlzással.
Ebben egyetértek, hogy limitált volt, viszont azt tehát ide egy normális irányító kellett volna, és Winstonban nem tudom, hogy ezt mennyire akarjuk belelátni jelen formájában, tehát inkább ez a kérdés. Nem tudom, esetleg még a Saints defense lehet egy picit dicsérni, hogy nagyon-nagyon jól fogták megint a futást, és igazából ha leszámítjuk a short pozíciókat, akkor abszolút lenullázták volna megint a Buccaneers. Nyilván a végére már ők is föladták ezt a csatát, úgyhogy én nem vártam feltétlenül, hogy ennyire jók lesznek. Lehet, hogy be kellett volna húzni ott Bradynek a két turnover worthy passzából az egyiket, ami talán az ő saruk, mert kell az ilyen playmaker megmozdulás is tőlük, ugyanakkor egyáltalán nem tehettek ők a kiesésre.
Igen, és ha megvédelem, akkor a túloldalon szerintem Devin White-ot kell kiemelni, aki azért egész szezonban elég inkonzisztens játékot mutatott, és volt sok nagy játék, de sok nagy hibája is, most viszont szinte csak a sok nagy játék jött, és hibákat nem nagyon láttunk tőle, úgyhogy ez mindenképp jó teljesítmény volt tőle, és Carlton Davis-t akartam még kiemelni, aki konkrétan lenullázta Michael Thomas-t, ami azért nem kis teljesítmény. Ugorjunk akkor tovább, illetve vissza az időben, Browns Chiefs 17-22. Hát itt ugye Mahomes agyrázkodása megváltoztatta a mérkőzést, de a végén Andy Reid kitette a tökeit az asztalra, neki ment Chad Henneyvel is negyedikre passzolva, és meg is csinálta. Ráadásul ugye előtte is két passzjátékot hívott, ahol ahelyett, hogy lefutottam az órát. Úgyhogy itt dőlt el a mérkőzés végleg, pedig ott volt a lehetőség a Browns előtt a fordításra.
Igen, de az első fél idő alapján azért láthattuk, hogy a két csapat nincsen egy szinten. A Chiefs hatalmas energiával kezdte a mérkőzést, az első három possessionjükből simán pontokat szereztek, és nem csak, hogy pontokat szereztek, hanem igazából nehezebb előrökködés nélkül mentek át a Browns offense-en. Ez még nem is volt meglepő, mert talán sejtettük, hogy a Chiefs offense nem ez a Browns fogja megállítani. Az volt a meglepő, hogy a második fél idő utolsó két percét leszámítva a Browns offense képtelen volt ráerőltetni az akaratát a Chiefs-re bármilyen formában, pedig azt hittük, hogy azért ez a támadófal könnyedén fog majd játszadozni a Chiefs-nek a védőfalával, és hogy a futást lenyomják a torkukon. Ez egyébként a második fél időben meg is valósult, de az első fél időben nagyon-nagyon nem ment ez az egész. Három pontot tudtak föltenni. Igaz, hogy ugye itt beszélünk majd gondolom az ominózus touchback esetről, ott jöhetett volna a következő pontszerzés, de ettől függetlenül számomra a Browns támadójáték az első fél időben abszolút csalódás volt. Mahomes-ék játékáról meg hát annyit, hogy amit nagyjából sejteni lehetett, Hill-lel, Kelsey-vel és Mahomes-szal nem bírt ez a defense. Nagyon-nagyon jó játékokat hívott Reed, nagyon megvolt az egyensúlya a dolognak, tehát nem csak és kizárólag passzjátékok jöttek, hanem össze-vissza variálva volt az endoroundok, futások, passzok, RPO-k, igazából mindent láthattunk szerintem tőlük, amit akartunk. Aztán a második félben nyilván Mahomes sérülésével megváltozott teljesen a játék, és furcsa módon a Browns offense, és főleg a támadófal is magára talált, onnantól kezdve meg már nehezebb volt a dolguk. Én azért nem örültem volna, hogyha a Browns jut be, mert a két csapat közül még számomra egyértelműen a hazaiak tűntek jobbnak, és bár a Browns megérdemli a dicséretet, de a mérkőzésen sem voltak elég jók ahhoz, hogy ők jussanak a döntőbe.
Igen, főleg, ha tényleg teljes erőben lévő Chiefs-t nézzük, azért ugye miután Henny beállt, ott már azért, hogy a Browns-nak állt a zászló valamilyen szinten, és meg is kapták a labdát valami 5 perccel a vége előtt, vagy lehet, egy kicsit több volt, és nem tudták megoldani, és elpántolták a labdát, ami érdekes döntés volt abból a szempontból, hogy szerintem, hogyha Mahomes van a Chiefs-nél, akkor azt biztos, hogy nem pántolják el. Így viszont azt gondolták, hogy Henny még egyszer meg tudják állítani, és még egyszer végig tudnak menni. De az már ott is nagyon furának tűnt az a drive, hogy annyira lassan haladtak. Megtettek itt a 20 yardot, de belement 3-4 perc, ami talán megengedhetetlen ilyen szituációban. De ugye előtte meg nyilván vezettek egy olyan hosszú, nagyon sikeres drive-ot, csak hát erre se lehet végig építeni, mert kicsi a hibázási lehetőség. Érdekes volt. Igen, ahogy mondtad, tényleg az elején a Browns offense az nem jött ki jól, és meg kell dicsérni a Chiefs defense-t, mert nagyon sok nyomást tudtak helyezni Bakerre, és Matthew-ék is nagyon jól játszottak, főleg Tyrann Mathieu tényleg megint parádés volt, és hozta ezt a clutch playoff játékát, amit megszoktuk már tőle. Itt akartam még kiemelni, igen, a Higgins játékot, amit említettél, hogy igazából hát mondhatjuk, hogy azon múlott a mérkőzés, bár nyilván ez sem teljesen igaz így, de ugye volt az a helyzet az első félidő vége felé, amikor Higgins bevetődött a touchdown felé, de Sörensen jött és kiütötte a labdát a kezéből, és ugye fumble touchback lett. Egyrészt ugye két dolgról beszélhetünk. Egyrészt arról, hogy mit gondolsz a fumble touchback szabályról, másrészt meg, hogy Sörensennek, akinek ugye Dirty Dan a beceneve, itt a lowering the helmet szabálytalanságra, amit nem fújtak be végül a bírók. Mit gondolsz erről a két dologról?
Nyilván az első az egyszerűbb, tehát nem hiszem, hogy sok ember van a világon, aki ezt a szabályt bármennyire is értelmesnek és használatónak tartja.
Egyébként egész sok, tehát a Twitter feedemben egész sok értelmes ember gondolja úgy, hogy nevetődjél be inkább, és tud, hogy ez a szabály.
Ez két külön dolog. Tehát az, hogy ez a szabály, ebben az esetben én is azt mondom, nevetődjél, és Bill Belichick mondta azt, hogy ha csak nem negyedik downon vagy, akkor ne nyújtsd ezt így előre, mert benne van, hogy ez történik, és ez a szabály. De az egy másik dolog, hogy attól még a szabály hülye. Tehát, hogy
én sem szerettem alapvetően, tehát egyetértek veled.
Tehát szerintem az egyértelmű, hogy a szabály hülye, és szerintem a Twitteren, én nem böngészgettem annyira a Twittert, de szerintem a Twitteren is inkább az volt a dolog, ha már ez a szabály, akkor viszont figyelni kellett volna valamennyire Higginsnek is. Nyilván a játék hevében, amikor TD-t akarsz szerezni, ráadásul bizonyítani akarsz, nem ezen gondolkozol, ettől függetlenül belefért volna ott, hogyha lemegy két yardon mondjuk. Úgyhogy szerintem ez két külön dolog, attól még a szabály nem lesz jó, hogy ha be kell tartani, akkor már figyelni kell rá. Ez az egyik. A másik, hogy Sörensen mennyire volt dirty itt, az megint fura megítélésű, igen, egyértelmű szabálytalan volt, nem így kell oda menni, de amikor szerelni akarsz, és azt se látod, hogy éppen a pályának melyik csücskén van, csak meg akarod csinálni azt a teküsz, ha már elkéstél, akkor nagyon nehezen tudsz máshogy odaérni, és ráadásul ugye Higgins is teljes lendülettel belehajolt ebbe az egészbe, tehát nem kellett volna, vagy nem így ért volna el Sörensen sem, hogyha nem 20 centire a föttől van Higginsnek a feje, mert vetődik előre. Ettől függetlenül ez egy dirty play volt, sárgát ért volna, nem tudom, hogy mennyire volt kiszúrható ez ott a játék pillanatában, mert igen, láttam, hogy körülbelül 5 yardra volt egy bíró, aki viszont valószínűleg azt nézte, hogy a labda eléri a gólvonal sikját, nehéz ilyenkor azt figyelni, hogy akkor Sörensen meg telibe fejelte Higginst, és nyilván ez is sok összetevős, utólag nagyon okosak vagyunk, meg 8 visszajátszás után, hogy ez egy szabálytalan dolog volt, úgyhogy igazából én ezt gondolom az esetről, ez egy hülye szabály volt, a Browns szerencsétlenül jött ki belőle, mint ahogy a be nem fújt szabálytalanságból is. Úgyhogy sajnálatos az eset, igazából szerintem nem nagyon lehet ezzel mit csinálni, még azt vetném föl, hogy ha már visszanézik, hogy tényleg touchback volt-e, akkor ott miért nem lehet esetleg azt is mérlegelni, hogy ez egy szabálytalan szerelés volt, és akkor annak a javára is ítélni, mint ahogy a gurulós fuciban a VAR-nál, akármi miatt nézed vissza a játékot, ha találsz más szabálytalanságot, akkor azt is megítélheted.
Hát igen, ugye itt az a kérdés jön fel, hogy akkor minden szabálytalanságot vissza lehessen nézni, amit láttuk a Pestinter-Ferencnél tavaly, hogy nem biztos, hogy a legjobb ötlet összességében, de egyébként ennél az esetnél konkrétan elég egyértelmű volt a visszajátszásokból is, és elég egyértelműen meg lehetett volna változtatni a...
De itt megint nem azt mondom, tehát ne lehessen visszanézni mindent, csak hogyha visszanézik már az esetet, már pedig ezt visszanézték mindenképpen, akkor és közben látnak egy szabálytalant, akkor azt lehessen megítélni.
De ez is olyan, hogy oké, visszanézed, de akkor megnézed azt is, hogy volt a holding a falban, vagy máshol, tehát azért ezért
nehéz. Azért ez nem annyira nehéz, tehát konkrétan erre a mozzanatra konkretizálni az esetet, hogy amit ott találsz, tehát nem az egész 10 másodperces play-t lehessen visszanézni, hanem itt az ütközés során, ha találsz szabálytalanságot. Persze értem, hogy lennének akkor is olyan dolgok, amik precedens teremtenének, viszont hogyha viszont ennyire bele akarunk menni az ilyen dolgokba, ha viszont ennyire nehéz a dolog, akkor viszont fogadjuk el, hogy vannak ilyen rossz döntések.
Persze, ez true, ez az utolsó állítás, tehát egyértelműen így van, hogy sose lesz az amerikai foci, meg egyébként bármelyik másik sport, ahol bírók vannak, sose lesz egy tökéletesen játékvezetett találkozó, vagy sportág, úgyhogy ez nyilván benne van a fociban. Tényleg azért nehéz kérdés, mert most tök egyértelmű volt ez, hogy helmet to helmet volt, és ezt nyilván jó lenne, hogyha ezt vissza lehet nézni, csak tényleg az, hogyha meg minden engedünk, akkor passz interferencre ugyanígy egy ilyen elkapásnál, meg hasonlók, szerintem ezt nehéz mérlegelni, vagy bevezetni, vagy jól kitalálni ezt a szabályt. Ahogy egyébként a fumble touchbackre is nehéz kitalálni jó alternatívát, hogy büntesse is a csapatot, mondjuk a támadó csapatot, amelyik fumble-t vétett, meg ne is büntesse ennyire, mint amennyire ez túlzásnak tűnik. Nyilván ez már talán nem a mi tisztünk, hogy kitaláljuk, hogy ezzel mi legyen. Amit még ki akartam mondani, hogy Henny egyébként egész játszott az a borzalmas interception-en kívül, ami tényleg megmagyarázatlan volt. Azon kívül egyébként egészen rendben volt, ami nekem kissé meglepő volt. Nyilván ilyen személyzettel és ilyen edzőistámban ez egy fokkal könnyebb. Az utolsó játék az meg gyönyörű volt a Chiefs-től és Andy Reid-től, főleg tényleg el is altattak mindenkit, hogy nem akarom neki menni, csak beugrasztani, és akkor mégis megcsinálták. Tényleg gyönyörű volt az a játék. Aztán imádkozhatunk, hogy Mahomes játszana hétvégén, mert azért nagyon nem mindegy, hogy mi lesz az ő helyzetével, vagy rendelkezésre tud-e állni. Talán jó előjelek voltak így a meccs végén, hogy vicceskedve twittelt, meg Andy Reid is optimistának tűnt, de azért viszonylag ritka, hogy egy héten belül a gyászkodásomból vissza lehet térni, bár azt is tegyük hozzá, hogy minden a gyászkodás más, attól függ lesznek a tünetei, stb. Gondolom, te se bocsátkoznál jósatokba, hogy mi lesz vele.
Egyáltalán nem, ellenben, ha nem játszik, az nekem rettentően csalódás lenne, úgy azért nagyon-nagyon meglepődnék, hogyha nem a Bills jutna tovább, hogyha nem Mahomes kezdene a Chiefsnél. Bennem elég nagy keserű szájízt hagyna, hogyha így jutna be a Bills. Nyilván a szurkolóknak ezzel nem kell törődni. Hennére gyorsan csak reflektálva, hogy én amúgy egy ilyen játékot láttam benne egy ilyen edzőistábból és kiszolgáló személyzettel, és az utolsó előtti játék, ahogy egyébként ő is felismerte, hogy van esélye megfutni, és oda tette magát, ami nagyon-nagyon kellett ahhoz, hogy a végén megmerjen húzni egy ilyet a Chiefs, és Rómo volt a szakkommentátorként, ugye?
Igen.
Már összefolynak a meccsek, de ahogy Rómo is az utolsó pillanatig mondta, hogy csak be nem mozduljon a Browns, úgyse indítják el, hülyeség lenne, időt fognak kérni, és szerintem tényleg senki nem volt, aki elhitte, hogy valóban ebből játék lesz, az zseniális volt. Az egyetlen dolog, ami Hennyvel kapcsolatban a bajom, hogy igen, ez egy korrekt játék volt, ellenben ha Mahomes van a pályán, akkor nem egy korrekt játékot láttunk, hanem varázslatot általában, és szerintem a Brownsnak nem lett volna egy pillanatnyi esélye sem, hogyha Mahomes marad a pályán, mert pont annyit tett volna meg a Chiefs, hogy mindig annyira távol tartsák őket, hogy ne kerüljön veszélybe a siker, és Mindegy, én ezért is gondolom azt, hogy a Browns itt most kevés volt, akárhogy is alakult a találkozó vége. Én nem éreztem bennük azt, hogy meg lenne ez az egész dolog, ami kellhet a főcsoport döntőhez. Úgyhogy ennyi, a Chiefs igazából szerintem megmutatta, hogy mit tudnak. Rettentő csalódott lennék, ha Mahomes nem játszana, és az a baj, hogyha még játszik, akkor is valószínűleg limitált lesz, és nem csak a concussion miatt, hanem hogy amúgy is láttuk, hogy húzta a lábát, megsérült az is. Az is nagyon hiányozna, hogyha az ő mobilitását elvesztené valamennyire a csapat.
Hát igen, mondjuk, hogyha tisztázzák az adjátkozásból, akkor abból a szempontból biztos nem lesz limitált, de igen, a lábsérülés az egy plusz faktor ebből a szempontból. Érdekes egyébként Vegasban favorit a Chiefs a főcsoport döntőre, tehát ők azért úgy látják, hogy Mahomes játszani fog, és általában, hogyha Vegas kihoz, tehát Vegas ad egy lányt a meccsre, akkor általában tudnak valamit, vagy nincs akkor a bizonytalanság, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt meg, de hogy ezek szerint valószínű, hogy Mahomes játszani fog. Ez most csak egy ilyen nézzünk a sorok közé dolog, de én azért tettem egy kis pénzt a Bills-re, hogyha esetleg még játszom Mahomes, akkor szerintem elég egyértelmű, hogy azt a Bills lesz a mérkőzés nagy esélyese. Amúgy meg egy szuper mérkőzés várható, hogyha játszik Mahomes, mert tényleg itt az Ellen Mahomes páros azért az elég jó kis mérkőzést ígér. És ha már ugye Josh Allen, akkor a Bills 17-3-ra megverte a Baltimore Ravens-t. Nem a támadósokról szólt a mérkőzés, és ha valaki azt mondja, hogy 3-3 lesz az első félidő, akkor majd, hogy nem kiröhögöm. Az egész meccsen egy offense TD volt, nyilván az időjárás meg a védelmek sokat tettek ezért. Aztán Taron Johnsonnak a 101 yardos pick six eldöntötte a meccset, és Patrick McCarrynek a rossz snapje pedig beütötte az utolsó szöget a Ravens koporsójába Lamar Jackson nagyrázkodásával együtt.
Nem tudom, te hogy vagy vele egyébként, de azon kívül, hogy nagyon elismerem ezt a Bills-t, és tetszik is, amit csinálnak, szerintem itt a két playoff csatájukból egyiknél sem bizonyították be, hogy jobbak az ellenfélnél. Két dologban voltak jók, ami nagyon-nagyon fontos ebben a játékban. Az egyik a red zone defense, tehát a Ravens többször is ott volt a térfelükön, vagy akár a red zone-ukban, ugye ennek két tucker kihagyott field goal volt a termése, valamint a pick six. Ugye tuckertől egyrészt nem vártuk azt, hogy 50-en belülről kétszer hibázik, ugye egy mérkőzésen ezt sose tette még meg, valamint az a pixix is olyan volt, hogy ha bedobsz oda az endzomban egy labdát, amiből int van, nagyon kis százalékban lesz azért abból pixix, tehát még ha a szélére ment volna, akkor azt mondom, hogy oké, de hogy ezt visszahorták, az ilyen tényleg nem tudom, 10-ből 2, vagy 10-ből 1. És ezek azok a dolgok, amik átbillentették a Bills pálya, vagy a Bills részére a szorzót, és valamint igen, fejben megint csak ők voltak azok, akik az ilyen momentumokból jól jöttek ki, megmondom a red zone defense, ezek nagyon fontos dolgok, de nem éreztem, hogy a Bills lenne a jobb csapat, és a Ravens ugyanúgy tudott haladni, ott egyenlítettek volna a pick six helyett, nyilván onnantól kezdve meg teljesen összezuhantak, volt a rossz snap, Jackson kivált, onnantól kezdve már semmi kérdés nem volt. Az időjárás persze valószínűleg inkább a Bills dolgát nehezítette jobban, mert ellentől olyan pontatlan 20 plusz yardos, sőt igazából 10 plusz yardos labdákat láttunk, mint mondjuk a tavalyi évében, ami inkább arra a gyengécske ellenre emlékeztetett. Ettől függetlenül számomra Bills nem volt annyira meggyőző ismét. Az viszont a nagy csapatok ismérve, hogy ki tudnak jönni az ilyen szoros mérkőzésekből és momentumokból jól, amit most megmutattak ismét.
Igen, egyetértek, hogy a Bills alapvetően annyira nem volt meggyőző, mint mondjuk vártuk azt a playoffra kanyarodva, bár szerintem a Colts ellen is sok minden közé rájtszott ellenük olyan szempontból, hogy a Colts mindig rövid pályára indulhatott, a Bills meg mindig a saját, tudom, 10 yardosan belülről, így nyilván nehezebb is volt a dolguk, és most meg tényleg ezzel az időjárással, hogy össze-vissza fújt a szél, és ezt egyébként a Buffalo-i stadion, ez ilyen, tehát ezt már korábban is hallottam, hogyha itt mondjuk az, hogy rossz időjárás van, vagy szeles időjárás van, akkor nem az van, hogy az egyik irányba fúj a szél, hanem össze-vissza kavarog a szél a pályán, ami kifejezetten zavaró lehet szerintem, mert nem tudod kiszámítani sem. Úgyhogy ez nyilván nem segítette a dolgokat, azt meg tudjuk, hogy futni nem nagyon tudnak, és nem is nagyon akarnak, tehát ez nem kedvezett nekik. Az Arrowheadben sem lesz fedett pálya, és ott is várhatóan nem napsütéses, és 20-25 fokos idő várható így január közepén vagy végén, de igen, tehát egyetértek abban, hogy az offense az nem nézett ki valami jól, nyilván ezt egy TD ez mutatja is, és a nem túl sok yard, viszont a defense az szerintem nagyon jól nézett ki. Leslie Frazier védőkoordinátor nagyon jó gameplant rakott össze, feljött a defense futására, nagyon jól megfogták Lamarékat, és hogyha passzjáték volt, akkor meg elég sokat blitzeltek, és leginkább zónáztak, és nem engedték a Lamar megíramodásokat. Úgyhogy a Bills defense kifejezetten jól nézett ki, ebből nagyjából semmi nem ültethető át a Chiefs elleni mérkőzésre gameplan szempontból, tehát teljesen úgy dolgot kell majd kitalálniuk, és hogyha már ennél a matchupnál maradtunk, majd a Bills defense Ravens offense-nél, akkor Greg Roman-t megint kritizálni kell a passzjátékban mutatott gyengén felrajzolt játékai és kreativitás hiánya miatt, mert ezek nem néznek ki jól, és ez nem, nyilván nem egy egymeccses minta, hanem egész karrieres probléma.
Itt egyébként mit gondolsz, hogy vele van a gond, vagy pedig ismeri a játékosait, és nem, ez miatt nem mer inkább hívni, vagy pedig egyszerűen nincsenek meg a koncepció, tehát melyiket látod jobban?
Nincsenek meg a koncepció, és ez nem új keletű probléma nála, tehát igazából már a Fort Hines-nél is ez volt a probléma, hogy oké, a futások tök jól mentek, de hogyha passzjátékot kellett hívni, akkor nem voltak jól felrajzolva játékok, nem voltak üresre játszva az elkapók. Nyilván az nem segít, hogy csak egy darab Marcus Brownjuk van, meg egy Mark Andrewsuk, de tehát, hogy nincsenek igazán erős fegyvereik, és erre rá kell feküdniük a volt szezonban, de az biztos, hogy Greg Romannek az a hátránya, vagy gyengesége, hogy a passzjátékban egyszerűen nem elég kreatív, és nincsenek elég jó koncepciói. Nyilván a futójátékban zseni, és gyönyörű dolgokat tud összehozni, de hogyha valaki erre kitalál egy ellenszert, és azt láttuk, hogy most a Bills defense is elég jól megoldotta ezeket az option játékokat, counter option játékokat is szintén, ahogy a Titans is múlt héten, nem látom azt, hogy passzjátékban ez működne, és nyilván ez is több összetevős, mert ez is benne van, az is benne van, hogy osztak az elkapók, az is benne van, hogy nem Lamar Jackson sem a legbiztosabb kezű irányító feltétlenül, nyilván sok összetevős, de nekem az elsődleges problémám az, hogy nem jók a passzjátékok a Ravens offense-ben. Még a túloldalon a Ravens defense-t is azért szerintem meg kell dicsérni, attól függetlenül, hogy ugye kritizáltuk a Bills offense-t, de Wink Martindale-t is meg kell dicsérni, mert változtatott a filozófiáján, elég keveset blitzelt, és sokat zónázott, hogy ellennek a az tudatos gyengeségeit, de kieszne azt, hogy blitz ellen borzasztóan jó volt, és emberezés ellen borzasztóan jó volt. Ezt próbálta ellensúlyozni ezzel a kevés blitzel és sok zónával, úgyhogy ez is egy tök jó gameplan volt, és jól össze volt rakva a defense, nyilván segített a dolgokat időjárás, de összességgel mind a két védelmet, és mindkét védőkoordinátort dicsérni kell a meccsen.
Én itt főleg Matt Judont és LJ Fortot lehetne dicsérni a Ravens védelméből, ugye Judon szerintem több pressure-t is odatett, illetve egy darab szekket. Nem tudom, hogy ha az időjárás nem segít őket, akkor az mennyire működött volna az ő oldalukról. Ennél többet szerintem nem nagyon tudtak beletenni egy ilyen Bills offense ellen a mérkőzésbe, abszolút nem lehet őket hibáztatni. Ja, azt még hozzá akartam tenni, hogy ráadásul a Bills támadó fal kimondottan szerintem jól dolgozott, úgyhogy ezért sem volt könnyű dolguk, ezért volt szerintem a viszonylag alacsony nyomás gyakorlás, de Judon és Ford részéről azért voltak meg villanások.
Én most megnéztem gyorsan, Judonnak 6 nyomása volt és egy szekje, Fordnak meg 4 nyomása, egy QB hitje. Úgyhogy nézett ki a dolog, de hát ugye összesen volt 2 szek, mert meg Finnek volt még egy. Úgyhogy igen, nagyon sokat nem sikerült odaérni feltétlenül, meg QB hitből is egyébként egy volt az egy LG Fordtól, úgyhogy nyomás az valamennyire volt, de nem tudtak odaérni teljesen erre. Hogy a Bills 93 után jutott ismét AFC döntőben, és akkor épp a Chiefs verték meg, úgyhogy most vagy ismétlődhet a történelem, vagy a Chiefs revansot vehet ezért, bár nem sokan vannak már a csapatból, sőt, konkrétan nyilván nincsen senki, aki erre emlékezne. Úgyhogy, de érdekes mérkőzés lesz az biztos, hogyha Mahomes játszik legalábbis. Végül pedig Rams Packers 18-32. Hát úgy álltunk ez a meccshez, hogy a liga legjobb támadósor, a liga legjobb védelem ellen. Ehhez képest a Packers offense közel 500 yardot tett fel a táblára. És oké, okay, hogy Donald közel sem volt önmaga, és nem kevesebbet is tudott játszani, és nem is volt egyáltalán hatékony, de nem volt kérdés, hogy itt mi lesz a mérkőzés kimenetlen, hogyha a Packers offense ennyire tud dominálni.
Abszolút durván domináltak, tehát szerintem az összes csapat közül a Packersé volt a legmeggyőzőbb itt a hétvégén. Nyilván, hogyha a Chiefsnél végigjátszik Mahomes, akkor az alakulhatott volna máshogy, de még akkor sem feltétlenül éreztem ezt a különösen jó érzést, mint a Packersnél. Ráadásul ugye tényleg a liga legjobb defense-ét homályosították el, nem csak Donald, hanem Ramsey is kimondottan rossz napot fogott ki. Az összes mellette, vagy az ő coverage-ébe dobott labdából elkapás lett, igazából könnyedén játszották ki őt is. Nem tudom, hogy Donaldnak a sérülése egyébként mennyire volt súlyos. Nyilván az, hogy limitálva volt, azért azt jelzi, hogy abszolút nem volt 100%-os, de élete legrosszabb meccsét hozta le. Egyetlen egy darab nyomás volt az egész mérkőzésen. Egy másodéves gárd Jenkins simán tette odébb, vagy ha dupláz volt, akkor megmozdulása sem volt. Úgyhogy ez a Packers támadó fal, amit itt a Rams D ellen letett, az valami őrülten domináns, tehát a szezon egyik legdominánsabb teljesítménye, amire én így hirtelennyébe emlékszek. Így pedig nem csoda, hogy egy jó koncepciót hívó edzővel és egy ilyen irányítóval, mint Rodgers, igazából könnyedén haladtak át a Rams defense-en, és ez azért különösen fájdalmas, mert Goffék nem voltak rosszak, ellenben borzasztónak sem éreztem őket, és bele-bele hibázni nem hibáztak a mérkőzésbe, tehát hogyha tudja hozni a Rams D azt, amit mondjuk vártunk tőlük, akkor elképzelhető lett volna, hogy meglepik ezt a Packers-t, így viszont esélyük sem volt rá.
Igen, én is pont így gondoltam, hogy a Rams offense nagyjából azt hozta, amit így várni lehetett. Azt mondtam, hogy ha 3 TD-t mondjuk fel tudnak tenni, akkor lesz esélyük a mérkőzésen, mert a defense is megoldja majd a dolgát. Az offense tényleg hozta azt, amit várhattunk tőlük ebben a meccsen van, a defense egyáltalán nem. És ha már ugye még a Rams offense, aztán majd visszatérek egy kicsit a Packers-re, hogy ugye hiányzott Cooper Kupp is, meg nyilván nem segített, de hogy Goff rendben volt, mikor nyilván látszottak is a limitációi. Ennek ellenére a meccs után ugye Sean McVay egyáltalán nem erősítette meg Goffnak a kezdő pozíciát jövőre, hogy azt mondta, hogy jelenleg ő a kezdő irányító, de hogy minden játékosnak a roster minden roster helyét felül fogják vizsgálni, úgyhogy és a Goff is beletartozik, ami kifejezetten érdekes dolgokat vetített előre, bár ahogy néztem, kivágni nem lehet, esetleg elcserélni lehet, kicserélni bármit is érte. De talán lehet, hogy itt a Rams offense, vagy Rams irányító helyzetet a továbbiakban.
Nagyon-nagyon nehéz kérdés. Igazából nyilván egy unikumabb irányítóval sokkal jobb lenne a helyzet, és tudna varázsolni McVay. Ugyanakkor nem nagyon látom, hogy hogyan lehetne ezt megoldani. Ráadásul az a nehéz helyzetük, hogy Goff nem oltári borzasztó, és néha ilyen korrekt teljesítményekre képes, ami miatt nehéz azt mondani, hogy most mindent föltegyen a csapat egy olli megoldás, és szerezzen valakit, akár agresszívabban a drafton, akár free agency piacról, akár honnan. Úgyhogy sajnálatos, hogy ez ebbe beleragadt most ez a csapat, de nem igazán látom, hogy ezt meg tudnák oldani, és főleg azért sajnálatos, mert én nem érzem azt sem, hogy a defense feltétlenül ugye tudná ezt folytatni, főleg, hogy elvesztik a védőkoordinátorukat. Úgyhogy nagyon, nagyon rossz a helyzet, és Goffot sem tudom igazából hova tenni, mert szerintem ő az, aki leginkább most az úgynevezett régi Dalton skálának a Daltonja.
Igen, ez jól lehet, közben Bálint felszoszta rám, hogy baj van, mert azt hittem, hogy McDaniels kineveztük, de nem tartunk még ott, szerencsére. Ezért most gyorsan átcsekkoltam csak a híreket. Szóval igen, nehéz kérdés, hogy mi lesz a Rams offense-el. Szerintem McVay most már szeretné leváltani Goffot, de nem tudom, hogy ez lehetséges-e még jelenleg. És leginkább 22-ről lehet talán opció. Visszatérve a Packers offense-re, amit még ki akartam emelni, hogy hogy ugye 188 futott yard az nem semmi a Packers-től, és nagyon szépen haladtak végig a pályán, és rövid passzokkal szétszették a Rams védelmét, és ugye miután jól mentek ezek a futások, utána azt is észrevették, hogy fellépnek a két hátsó safety fellép a futásokra, és a play action-nel megverte őket, legyőzött egy hosszú passzal Lazardnak, ezt fogom majd elemezni a hét játékaiban többek közt, és az nagyon vicces út, hogy ott rámosolygott arra, hogy a Rams safety felléptek, és őt ezt kihasználta. Nagyon-nagyon szép játék volt az is, és annak a felépítése a futásokkal és a 12 personnel-el.
Egyébként szerinted mennyire hibázott itt a Rams védelem, hogy nem váltottak mondjuk a második félidő elejére, vagy akár már a második negyedre, mikor látták, hogy a Packersnél inkább mennek a rövid gyors játékok, megy a futás, és hogy léptek, változtattak a saját taktikájukon, mert az egyértelműen nem működött, és szerintem nagyon-nagyon későn reagáltak erre.
Igen, az első félidőben tényleg egyáltalán nem láttunk. A második félidőben azért volt már reagálás, meg tényleg ez, hogy csaltak a szépség egy kicsit, tehát elég hamar felléptek a futásra, de hát látszik, hogy ha meg így változtatnak, akkor meg a Packers amúgy használja ki a védelmet, és akkor meg megdobja a Rodgers hosszan. Úgyhogy nehéz ezen a Packers ellen bárhogyan is jól védekezni. Kíváncsiak a Buccaneers meg tudja ismételni a főcsoport döntőben, amit az alapszakaszban láttunk tőlük. Azt mondanám, hogy nem, mert lesz már erre válasza a Packersnek, akkor még nem volt, de szerintem azonnalból tanultak, és lesz. Úgyhogy a kérdésedre igen, későn próbáltak változtatni, és talán utána sem elég jól, de azt sem látom, hogy hogyan lehet megállítani ezt a Packers offense-t jelenleg. Még a meccs elején, ami fura volt a Rams védelemnél, hogy Darius Williams keveset játszott, és a helyén Troll Hill volt, aki szétszedett LaFleur, sokat dobáltatott rá, és sikeresen is. Nem teljesen értettem ezt a lépést, hogy miért lett Williams mellőzve, és az alapvetően slotban játszó Hill kirakva a szélre. Ez mondjuk egy elég furcsa döntés volt Staley-től. Jó.
Még annyit akartam, hogy LaFleurnál az évedzője egyébként?
Hát, Stefanskit mondtam volna elsősorban, vagy mondanám elsősorban, de LaFleur a második, valószínűleg is, mondjuk Brian Flores a harmadik. Mindenképp parádés munkát végzett, és nagyon jó az a rendszer. Nyilván az segít neki, hogy van egy Rodgers-e, és olyan Rodgers-e van, aki megértette, hogy ez egy jó rendszer, és jól tud a rendszerben dolgozni. Talán ez elvesz, talán LaFleur érdemeiből egy kicsit, hogy van egy ilyen irányító, ja, nem tudom, nem biztos. Az biztos, hogy az egyik legjobb edzői teljesítményt LaFleur nyújtotta az évben. Nálad akkor ő lenne egyébként?
Igen, én inkább látom benne. Mm-hmm. Persze Stefanskitől is nagyon formabontó, amit itt a Browns-szal művelt, de én jobban érzem a különlegességet talán a Packers-ben.
Beszéljünk a főedzői kinevezésekről röviden, csak tényleg egy pár percben, vagy inkább majd, hogyha meg lesz a Texans és az Eagles, és akkor beszéljünk az összesről egy külön adásban együtt.
Szerintem egy külön adást az megér, úgyhogy majd akkor...
Jó, akkor megvárjuk a Texans-t és az Eagles-t, hogy döntenek, és akkor utána kibeszéljük majd a csapatot. Gondolom, akkor ez az a jövő heti extra adásunk. Héten jövünk még egy keddesti fényekkel, szerbe este, és Patrik Bálint és Chester pedig egy csapatmustrával jönnek majd péntek reggelre. Úgyhogy ez lesz még a heti podcast anyagunk, és hát jövő hétfőn ugyanígy jövünk majd a konferencia döntők összefoglalójával is. Úgyhogy tartsatok velünk a hét további adásaiban is, és jó szókolás mindenkinek majd a hétvégére. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.